96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Már több mint 1 millióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet. Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Hidvégi Balázs az oldalon megosztott videójában azt mondta, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik. Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni. A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el, fogalmazott a politikus, hozzátette. Nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza pártól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek. Hidvégi Balázs hangsúlyozta, az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák. A 14. havi nyugdíj bevezetése és a gyermekek után járó adókedvezmények növelése gazdaságilag megalapozott, jó döntések, amelyeket a baloldal ellenében is meg kell csinálni, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor arról beszélt, az olyan hosszú távú intézkedések bevezetése, mint például a 2 gyermekes édesanyáknak járó teljes adómentesség, vagy a 14. havi nyugdíj, hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járnak. Ezért az ezekről szóló vita valódi, nyílt végű vita a baloldallal, a DK-val és a Tisza párttal. A Tisza meg a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat. Ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert, jegyezte meg Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány kiterjeszti a CSOK plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez a konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós nő 41 év feletti, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter Budapesten. Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésén azt mondta, ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést. Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a 3 gyermekes édesanyáknál az SZJA mentesség révén havonta átlagosan 109.000 forinttal maradt több, és a családi adókedvezmény júliusi első 50%-os és a következő januári 50%-os emelésével együtt 307.000 forinttal segíti a 3 gyermekes családokat a kormány. Novemberben újra elindul az országos mézes reggeli, amelyet a magyar méhészek évről évre szerveznek az iskolákban és óvodákban azzal a céllal, hogy a gyermekek megismerjék a hazai termelői mézet, és később felnőttként beépítsék azt az egészséges táplálkozás mindennapjaiba. közölte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a távirati irodával. Tájékoztatásuk szerint a gyermekek a program során nem csak a méz ízét és változatos felhasználását fedezhetik fel, hanem betekintést nyerhetnek a méhészek mindennapi munkájába, valamint a méhek csodálatos világába is. Végül az időjárásról. Szombaton marad a döntően borult, párás, helyenként ködös idő. Délen, délnyugaton lehetnek kevésbé felhős, napos tájak, illetve időszakok. A szitálás mellett helyenként gyenge eső is előfordulhat. A délnyugati szelet a déli megyékben kísérhetik helyenként élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős napos részeken ennél enyhébb idő várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. november 15-e van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Arianna Huffingtontól származik, és így hangzik, a kudarc nem az ellentéte a sikernek, hanem a része. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal vegyük Önöket a készülékek elé 8 óra előtt. Műsorismertetésünk után Utinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, majd a nap verse hangzik el. Zelk Zoltán a Semmi Sivatag című költeményét Blaskó Balázs színművész adja elő. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek 7.40-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban. Nagy Szent Albert életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Néha megállok én lehajtott fejjel, kezem önkéntelen összekulcsolom. Néha önmagamba nézek lehújt szemmel, mit csináltam eddig rosszul én, nem tudom. Néha megállsz te is, hogyha nem lát senki, és a megtett utat végig gondolod. Néha önmagad sem tudod már szeretni. Mit csináltál, hol rontottad el? Nem tudod.
néha megállsz te is, hogyha nem lát senki, és a megtett utat végig gondolod. Néha önmagad sem tudod már szeretni. Mit csináltál, hol rontottad el? Nem tudod. Hogyha véget ér a koncert, és elindulsz, vár az utca, amely közben már kihalt. Lassan lépkedsz, és a sarkon majd befordulsz. Vidd magaddal éjszakára is ezt a dalt.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Utinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 közelében a 63-as és a 67-es kilométer között aszfaltoznak a külső és a leálló sávon, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamé felé a külső és a leálló sáv használható. A munkálatokhoz kapcsolódóan lezárták a 66-os kilométernél található ecsedi pihenő parkolót Budapest felé. A 4-es főúton Cegléden a 70-es kilométernél javítási munka miatt a Szolnok felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Törökszent Miklós térségében szintén a 4-es főúton a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható 60 km/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdobonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakon terelik el. Heves vármegyében az Eger-Füzesabony összekötő úton Andornaktája belterületén közműépítési munkálatok kezdődtek a községháza melletti buszmegállónál, ezért félpályás korlátozás mellett lehet autózni. A Recsk-Mátraballa összekötő úton Mátraballa déli határában egy rövid szakaszon a félútpályát lezárták, ugyanis egy korábbi csőtörés helyreállítását végzik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Beszökött az ősz, Szent Mihály útján suhant Nesztelen. Kánikulában a halk lombok alatt, s találkozott velem. Ballaktam éppen a szajna felé, s égtek lelkembe kis rőzsed aló. Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Reggeli magazin.
Folytatódik a szürke, nyírkos idő. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma tartósan borongós, peres, ködös időre van kilátás a térségünkben. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, kötszitálás kialakulhat. Gyenge marad a keleti észak-keleti szél, napközben 9 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok felhő lesz felettünk, és északon helyenként napközben is peres, ködös marad az idő, délen süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra a nap. Kezdetben északnyugaton, északon és északkeleten többfelé kialakulhat eső, majd délután már csak északkeleten valószínű csapadék. Az ország déli felén többfelé élénk, néhol erős lesz a délnyugati-nyugati szél, hajnalban 4 és 11 fok között alakulnak a minimumok. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 7 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A tartósan felhős, nyírkos északi-északkeleti országrészben mérhetjük a legalacsonyabb, a naposabb déli tájakon a legmagasabb értékeket. Hétfőn egy hullámzó hidegfront érkezik, melynek hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk. Sokfelé kell számítani esőre, záporra, de délen, délkeleten helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Az élénk erős déli szél délután fokozatosan nyugatira, északnyugatira fordul, és helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet 9 és 20 fok között alakul, délen, délkeleten várható a melegebb idő. Kedden egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de keleten, délkeleten felhősebb maradhat az idő, kezdetben helyenként még kisebb esőzápor előfordulhat, majd napközben említésre méltó csapadék már sehol sem várható. Az élénk erős északi-északnyugati szél estére veszít erejéből, kora délután 5-11 fokra van kilátás. Szerdán hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüthet a nap, számottevő csapadék nem valószínű, északnyugaton élénk lehet a délkeleti szél, reggel sok felé fagyni fog, majd délután 5-11 fokot mutathatnak a hőmérők. Orvos meteorológia: ma jelentős hőmérsékletkülönbség alakulhat ki az ország egyes részei között, ami sokak szervezetét megterhelheti. Mind a meleg frontra, mind a hideg frontra érzékenyek tapasztalhatnak különféle panaszokat. A szürke borongós, nyírkos tájakon élők körében hidegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő, fejfeljes, görcsös panaszok jelentkezhetnek, valamint sajoghatnak az ízületek. Lehangoltság, kedvtelenség, rossz közérzet is előfordulhat, illetve romlik a hő és komfortérzetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Öltözzünk rétegesen, most már jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia: ma kora reggel az ország legnagyobb részén, majd napközben is több helyen pára, köd, illetve sűrű köd okozhat korlátozott látási viszonyokat, helyenként akár 50-100 méter alá is lecsökkenhet a látótávolság. Jelentős csapadék nem várható, de több tájegységünkön találkozhatunk szitálástól, ködszitálástól, kora estétől pedig helyenként gyenge esőtől nedves, vizes, csúszós útszakaszokkal. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
A nap verse.
Zelg Zoltán. A semmi? A sivatag? Nem az a baj, ha lassúan, ha másfél óra még a hídon átérsz, ha megmegállsz, s bámulod a vizet, hiszen amíg élsz, addig mindig ráérsz. Ráérsz, ha csak egy perced van is hátra, de az, hogy úgy nézel már a világra, vízre, felhőre, arcokra és fákra, hogy semmi közös velük, hogy unod, hogy ami kívül, benned rég halott. Nem magányos vagy, de érdektelen. Hogy semmi se szép, hogy semmi se öröm, hogy közönyöd nem emberi közöny, nem is állati, nem is a növényé, hogy a semmi, hogy a sivatag. Magad gyászolod, ezért nincs már semmire szabad.
Zelg Zoltán a Semmi Sivatag című költeményét Blaskó Balázs színművész mondta el. Zelg Zoltán, Baumgarten József Attila és Kossuth Díjas magyar költő, prózaíró 1906-ban született, édesapját korán elvesztette, Miskolcon járt iskolába, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg első verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjon a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attillával is, akik hamar maguk közé fogadták. 1937-ben letartóztatták, de az irodalmi kör közbenjárására kiengedték. A második világháború kitörését követően Ukrajnába menekült munkaszolgálatosként, de épp bőrrel átvészelte. Magyarország megszállásakor azonban bújdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt. A valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére. 1948-ban Baumgarten díjjal, 49-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyermeklapot is indított Kisdobos címmel, amelyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival és az 1956-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnestiával, másfél év után 1958. október 15-én szabadult. Azonban ez nem tölthette el örömmel, felesége 1 héttel szabadulása előtt meghalt, édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt és másnapra meg is halt. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötete, benne a feleségét sirató gyászdalával. 1964-től karcolatokat, tárcákat, jegyzeteket írt az élet és irodalomba, 65-67 között a Tükörben is megjelentek írásai. 1971-ben Robert Graves díjat kapott az év legszebb verséért, 1981. április 23-án hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a Lateráni Egyetemen. Az egyháznak szüksége van a tudomány művelésére. 14. Leó az ágoston rendi apácákhoz. Mutassák föl a világban a csöndes szeretet értékét. A Szentatya üzenete Argentínába. A gazdaságnak a közjót kell szolgálnia.
Leó pápa a Lateráni Egyetemen. Az egyháznak szüksége van a tudomány művelésére. A Lateráni Egyetem akadémiai évintóját tartotta a Szentatya november 14-én péntek délelőtt a pápa egyetemének aulájában. Leó pápa beszédében a pápák és az egyetem kapcsolatának hosszú történetéről és saját személyes elvárásairól szólt, végül pedig azt hangsúlyozta, hogy a Lateráni Egyetem küldetésének a szíve az emberi személy formálása.
Si tratta di una occasione speciale, in cui, mentre guardiamo con gratitudine alla lunga storia che ci precede, siamo protesi anche alla missione che ci attende, ai sentieri da esplorare, al servizio da offrire la Chiesa nella realtà di oggi e dinanzi alle sfide future.
A 253. akadémiai év megnyitása különleges alkalmat kínál a pápának, hogy hálás pillantással tekintsen a múltra, és egyidejűleg tekintetét és szívét a jövő felé fordítsa. Fontos ez az apostoli szentszék által alapított vagy jóváhagyott egyházi és pápai egyetemek esetében is, amelyekben a hit szükséges kulturális közvetítésén dolgoznak, a tudomány más területeivel való párbeszédre nyitottan, elsődleges és örök forrásként tekintve mindig Jézus Krisztusra. Az akadémiai intézmények közt a Lateráni Egyetemet különleges kötelék fűzi Péter utódához, mióta 14. Kelemen pápa 1773-ban a világi papságra bízta a Collegio Romano, a Római Kollégium teológiai iskoláját elrendelve, hogy ebben az intézményben a papképzés direkt módon a pápától függjön, emelte ki Leó pápa, majd felsorolta, hogy az elődei milyen tanszékekkel és egyéb intézményekkel gyarapították a Lateráni Egyetemet. Ezt követi már Leó pápa saját személyes kívánságait sorolta fel az egyetem sajátos küldetésével kapcsolatban. A Lateráni Egyetem nem rendelkezik saját alapítói karizmával, egyedülálló irányultsága inkább a pápa tanító hivatala. Természeténél és küldetésénél fogva tehát kiváltságos központot alkot, ahol az egyetemes egyház tanítását kidolgozzák, befogadják, fejlesztik és kontextusba helyezik. Ebben az értelemben olyan intézmény, amelyre a római kúria is támaszkodhat a mindennapi munkájában. A péteri karizma által inspirált tudományos reflexió magában foglalja az interdisziplináris, nemzetközi és interkulturális táblatokat is, ami megkülönböztetett módon érvényes az egyetem 4 karára és 2 intézetére, valamint a 3 külső társ intézményre, amelyek az Ágoston Rendiek Pápai Patrisztikus Intézete, a Redemptoristák Pápai Alfonz Erkölcs Teológiai Akadémiája, valamint a Claretianusoknak a Megszentelt Élet Pápai Teológiai Intézete. Mindehhez kapcsolódik még 28 egyéb intézet szerte a világ 3 földrészén, Európában, Ázsiában és Amerikában. Napjain sürgős feladata a hit újra átgondolása, hogy alkalmazkodni tudjon a jelenlegi kulturális környezethez is és kihívásokhoz, és hogy ellensúlyozza a korunkban nagyon elterjedt kulturális vákum kockázatát. A teológiai kar mai hivatása Leó pápa szerint, hogy elgondolkodjon a hit letéteményén, és hogy feltárja annak szépségét és hitelességét a különböző mai összefüggésekben, és olyan utat javasoljon, amely képes átalakítani az egyének és a társadalom életét, illetve profétai változásokat tud elindítani korunk tragédiáival és szegénységével szemben. A Lateráni Egyetemen a filozófia tanulmányozása az igazság kutatása terén legyen nyitott a kultúrák iránt, kérte a pápa, főként a keresztény kinyilatkoztatásra folytatott párbeszéd terén. A kánonjogi és polgárjogi karok arra hivatottak, hogy a civil jog és a katolikus egyház jogrendszerei közötti összehasonlítás legszélesebb körű megértésen keresztül tanulmányozzák és oktatásokat, és oktassák a jogot. A béke, az ökológia és a környezet tudományok képzési programjai az egyház legújabb megnyilatkozásaira reflektál, mint az Isten és az emberiség közötti szövetség jeleként létrehozott intézmény. A béke mindenek előtt Isten ajándéka, de azt napról napra építeni kell. Ugyanakkor támogatni kell az átfogó ökológia felé vezető folyamatokat nemzeti és nemzetközi szinten. Leó pápa kifejezetten arra kérte az egyetemet, hogy vigye tovább és fejlessze a 2 képzési programot inter- és transzdisziplináris szinten. Mindez az egyetem általános oktatási küldetését érinti, és így a kortárs kihívások közül 3 külön is kiemelt. Az első a kölcsönösség és a testvériség, amelyek álljanak az oktatás központjában. Az individualizmus térnyelése, mint az ígért sikeres élet kulcsa, nyugtalanító következményekkel jár, Leó pápa a Fratelli Tutti enciklika egyik gondolatát ajánlotta. A radikális individualizmus vírusának elkerüléséért azt kérte, hogy ápolják a kölcsönösséget, a nagylelkűséget és a testvériséget. A második dimenzióként Leó pápa a tudományos kiválóságot említette, amelyet támogatni, védeni és fejleszteni kell. Az akadémiai szolgálat gyakran nem kap kellő megbecsülést, előítéletek miatt sajnos az egyházi közösségben sem. Mint a kutatás és a tanulás nem lenne hasznos, hiszen az egyház valós életében a lelkipásztori gyakorlat számítana, nem pedig a teológiai, bibliai vagy jogi felkészültség. Leó pápa azonban ezt veszélyes kísértésnek tekinti, amely a bonyolult kérdéseket leegyszerűsíti a gondolkodás terhének elkerülése érdekében, és ami végül a lelkipásztori tevékenységet csekélyessé és banálissá teszi. A tudományos kutatást és a kutató munka szükséges, szögezte le a Szentatya. Képzett és hozzáértő világi emberekre és papokra van szükségünk, ezért keressék továbbra is szenvedélyesen az igazságot. Harmadik dimenzióként Leó pápa a közjó szerepét említette. Az oktatási és tudományos folyamat célja olyan emberek képzése, akik a nagylelkűség és az igazság, valamint az igazságosság iránti szenvedély szellemében egy új, támogató és testvéri világ építői lehetnek. Az egyetem feladata, hogy terjessze ezt a kultúrát, és váljon mintegy ennek az új világnak és a közjó keresésének jelévé és kifejezésévé. Zárta Leó pápa a Lateráni Egyetem akadémiai évnyitójakor mondott beszédét.
Leó pápa az Ágostonrendi apácákhoz. Mutassák föl a világban a csöndes szeretet értékét. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban a Jó Tanács Anyja olaszországi Ágostonrendi Kolostorok Szövetségének tagjait rendes közgyűlésük alkalmából. A szemlélődő élet három aspektusáról szólva azt kérte a szerzetes nőktől, hogy tanúskodjanak az Istennel való egység öröméről, a csöndes és diszkrét szeretet erejéről, és működjenek együtt a többi közösséggel. Éppen a rendalapító Szent Ágoston ünnepén, november 13-án fogadta audiencián a szerzetes nőket Leó pápa, és ez a gondviselésszerű egybeesés szép ajándék mindannyiuk számára, fogalmazott a Szentatya, aki maga is a rend tagja. Köszöntötte az újonnan megválasztott elnököt, majd a szövetség szerkezetét vázolta. Különböző szerzetesi közösségeket foglal magába, amelyeket azonban ugyanaz a karizma táplál. Ez pedig különösen fontos ma, amikor az egyház a szinodális dimenzióját igyekszik elmélyíteni és előmozdítani.
Camminare insieme, ascoltare uniti la voce dello Spirito.
Együtt haladni, ahogy arra Ferenc pápa emlékeztetett minket. Együtt meghallgatni a lélek szavát, a másik ember felé fordulni, és hagyni, hogy a különbözőség gazdagítson minket. A szeretetnek ez a prófétai tanúságtétele ma igen hasznos világunkban, mely egyre kevésbé hajlik a párbeszédre és az osztozásra. Leó pápa ezután három szempontot emelt ki a szemlélődő szerzetesi élet és küldetés számára. Az első az, hogy megéljék az Istennel való egység örömét és tanúskodjanak róla. Szent Ágoston azt tanította, hogy az ember, és különösen a keresztény ember, az örömöt az Úrral való szeretett közösségben találja meg, az égi jegyessel való meghittségben, akinek a szerzetesnők hivatásuk szerint az egész életüket szentelik. Válaszoljanak odaadó szeretettel erre a hívásra, lelkesen vállalva a kolostori életet, a liturgiát, a közös és egyéni imádkozást, a szentségimádást, az Isten szaváról való elmélkedést, egymás segítését a közösségi életben. Ez békét és vigaszt nyújt majd nekik, és minden másnál ékes szólóban közvetíti a remény üzenetét azoknak, akik ajtajukon kopogtatnak. A második dimenzió, amire Leó pápa rámutatott, a szeretetről való tanúságtétel. Az Ágostonrendi regula szerint a szerzetesek arra kaptak meghívást, hogy híven kövessék az első keresztény közösségek által megélt testvéri közösséget. Ahhoz, hogy elhintsék a világban Isten jó illatát, igyekezzenek őszinte szeretettel, testvérként szeretni egymást, és a szívükben rejtve hordozni a világ összes emberét, hogy imáikban elvigyék őket az Atya elé. Feltűnés nélkül adják meg egymásnak a figyelmet és a gondoskodást, és erről mutassanak példát mindenki előtt, ahol csak szükség van rá. Egy olyan társadalomban, amely a külsőségekre helyezi a hangsúlyt, és a siker érdekében nem átalja megsérteni az embereket, a szerzetes nők csöndes és tapintatos szeretetükkel segítsenek újra felfedezni a diszkrét szeretet értékét a mindennapokban, mely a szeretet lényegére irányul, és mentes a feltűnési hajlamoktól. A harmadik fontos téma a Szerzetesi Közösségek Szövetségének szerkezetére vonatkozott, melyben kiemelten fontos az együttműködés, a feladatok megosztása, racionalizálása. Ezt 12. Pius, majd Ferenc pápa is megerősítette több dokumentumában. Fontos, hogy az egyes közösségek ne maradjanak elszigetelve, hanem testvériesen segítsék egymást, és megéljék a szeretet közösség értékét. Az egyház nagyra értékeli az együttműködése formáit, és arra ösztönöz, hogy vállaljuk olykor a nehéz döntéseket és áldozatokat is a közösség jóléte érdekében, nem utolsó sorban a képzés fontos területén. Leó pápa végül köszönetet mondott az ágostonrendi szerzetesnők jelenlétéért és támogató imáiért, amellyel Isten egész népét elkísérik. Imáiról biztosítva őket, szívből jövő áldását adta rájuk.
Leó pápa üzenete Argentínába: a gazdaságnak a közjót kell szolgálnia. 14. Leó pápa felszólította az üzleti és ipari vezetőket: biztosítsák, hogy a gazdasági tevékenység, az igazságosság, a befogadás és az emberi méltóság eszközeként szolgáljon. A november 13-án Buenos Airesben tartott 31. argentin ipari konferenciához intézett üzenetében megjegyezte, hogy amikor a gazdaság és a vállalkozás a közjó felé irányul, akkor a jövő, a befogadás és az igazságosság motorjai lehetnek, és kell is lenniük. A pápa emlékeztetett az egyház társadalmi tanításának máig tartó jelentőségére, amely 13. Leó pápa 1891-es Rerum Novarum kezdetű enciklikáján alapul. Ez a dokumentum elítélte sok munkavállaló igazságtalan körülményeit, és megerősítette, hogy sem az igazságosság, sem az emberiség nem tűri a túlzott munkaterhelést, amely eltompítja a lelket és kimeríti a testet. A pápa továbbá rámutatott, hogy ugyanez az enciklika kiemelte a méltányos bérhez, a szerveződéshez és a méltóság teljes élethez való jogot, amelyek a mai globalizált világban is feltűnően aktuális alapelvek, ahol a munkavállalók méltóságát még mindig túl gyakran megsértik. 14. Leó pápa, megerősítve az egyház álláspontját, hogy a gazdaság nem öncél, hangsúlyozta, hogy az inkább a társadalmi szövet egy lényeges, de részleges aspektusa, amelyben Isten minden ember iránti szeretett terve bontakozik ki. A közjó megköveteli, hogy a termelés és a profit ne elszigetelten történjen, hanem minden férfi és nő átfogó előmozdítására irányuljon. Elődjéhez, 13. Leóhoz hasonlóan megerősítette, hogy amikor a munkavállalók méltányos bért kapnak, nem csak családjukat tudják eltartani, hanem tudnak a tulajdonszerzésre is törekedni, tudják szeretni a saját kezük által megművelt földet, és megnyílhatnak a saját és szeretteik életével kapcsolatos, magasabb szintű törekvések előtt. A pápa arra is figyelmeztetett, hogy az anyagi bőséggel rendelkezőknek gondosan kerülniük kell, hogy a legcsekélyebb mértékben is károsítsák a kevésbé szerencsések megélhetését, amely bár szerény, mégis szentnek kell tekinteni, mert nélkülözhetetlen támaszát képezi létezésüknek. A sikert nem szabad kizárólag gazdasági értelemben mérni, hanem az emberi fejlődés, a társadalmi kohézió és a teremtett világ iránti gondoskodás elősegítésére való képességében is. 14. Leó pápa Argentína saját történelmére hivatkozva rámutatott tiszteletre méltó Enrique Shaw-ra, egy argentin üzletemberre, akinek a szentély avatása folyamatban van. Ragyogó és közeli példaként állította a tanácskozás résztvevői elé, hogy miként lehet harmonikusan egyesíteni a hitet és a vállalkozást. Shaw megértette, hogy az ipar nem pusztán egy termelő mechanizmus vagy a tőkefelhalmozás eszköze, hanem személyek valódi közössége, akik arra kaptak meghívást, hogy együtt növekedjenek. Vezetési módját az átláthatóság, a figyelmesség és az az elkötelezettség jellemezte, hogy minden munkavállaló egy közös projekt részének érezze magát. Enrique támogatta az igazságos béreket, a képzési programokat, gondoskodott a munkavállalók egészségéről, és konkrét módokon támogatta családjaikat, emlékeztetett 14. Leo. A jövedelmezőséget nem abszolútumnak, hanem egy emberi, igazságos és támogató vállalkozás fenntartása fontos elemének tekintette. Még az üldöztetés és a betegség idején is Shaw a szenvedést a szeretett cselekedeteként fogadta el, és közel maradt munkásaihoz. Élete azt mutatja, hogy valaki lehet egyszerre üzletember és szent, hogy a gazdasági hatékonyság és az evangéliumhoz való hűség nem áll szemben egymással, és hogy a szeretet áthatolhat még az ipari és a pénzügyi struktúrákon is, nyomatékosította 14. Leó pápa. Üzenetének végén a Szent Atya arra buzdította az üzleti vezetőket, hogy engedjék az életszentséget pontosan ott virágozni, ahol olyan döntések születnek, amelyek ezrek életét befolyásolják. A világnak sürgősen szüksége van olyan vállalkozókra és vezetőkre, akik Isten és a felebarát iránti szeretetből a közjót szolgáló gazdaságért dolgoznak, állapította meg a pápa. Kifejezte reményét, hogy az ipari konferencia megújítja az elkötelezettséget egy innovatív, versenyképes és mindenek előtt emberi ipar iránt, amely képes fenntartani népeink fejlődését anélkül, hogy bárkit is hátrahagyna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A bibliai idők emberének életében és mindennapjaiban helye volt az imádkozásnak. Az evangéliumok többször megemlítik, hogy Jézus imádkozik, olykor az egész éjszakát imádkozással tölti. Az ima az Istennel való kapcsolat és a lelki fejlődés eszköze az ember számára. Az ima alapvetően kettős irányba mutat, egyrészt az ember elismeri Istennek, mint felsőbbrendű személynek a létezését, és dicsőíti őt, másrészt segítségét kéri mindennapi életéhez, illetve olyan dolgokhoz, amelyeket a maga erejéből nem tud elérni. Az imádkozásnak ez utóbbi módjával kapcsolatban a tanítást a mai evangélium példabeszéde. Egy özvegyasszony ügyének elintézését kéri a bírótól. Az ügy nincs megnevezve, mert nem is lényeges a mondani való szempontjából. Mivel a bíró halogatja az ítélet hozatalt, az asszony feltehetően többször megismétli kérését. Egy idő után a bírónak már kellemetlen a szüntelenül hozzáforduló özvegy, ezért igazságot szolgáltat az ügyben. A példa buzdítás az Istenhez fohászkodó, az Isten segítségét kérő ember számára, ne fáradjunk bele az imádkozásba. Se Isten dicsőítésébe, se a kérésbe. De kéréseinket ne követelve adjuk elő, hanem legyünk készek elfogadni azt is, ha Isten más formában teljesíti azokat, mint ahogyan mi elképzeltük.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Baziliket, honnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 147-es, a Szent vagy Uram 140-es és az Éneklőegyház 348-as éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 147-es, a Szent vagy Uram 140-es és az Éneklőegyház 348-as éneke hangzik el a Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ma reggeli szentmisénket 38 évvel ezelőtt elhunyt Istvánért, feleségért, Borbáláért, valamint Pálért és elhunyt családtagokért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az